Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetőinek, valamint a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. Charles Michel, az Európai Tanács elnökének hajnali tájékoztatása szerint a június 27-28-ai EU csúcson szükséges döntést hozni a személyekről, és előrehaladást kell elérni majd az Európai Unió stratégiai menetrendjéről. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Az Európai Tanács élére António Costa volt portugál szocialista miniszterelnök kerülhet, Josep Borrell után pedig Kaja Kallas ész miniszterelnök lehet az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Orbán Viktor egy Facebook posztban számolt be az egyeztetésről. A miniszterelnök szerint a tanácskozáson semmibe vették az európai emberek akaratát, és leosztották egymás között a vezető pozíciókat. A választás eredménye egyértelmű, a jobboldali pártok megerősödtek, a baloldali és a liberálisok teret vesztettek, a néppárt viszont ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott, majd hozzátette, ne legyünk naivak, tovább fogják támogatni a migrációt, és még több pénzt és fegyvert küldenek az orosz-ukrán háborúba. Orbán Viktor este az uniós csúcs találkozó előtt tárgyalást folytatott Mark Rutte holland ügyvivő kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Rutte hangsúlyozta, jó hangulatú volt az egyeztetés, és óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy végül megkapja Magyarország támogatását a NATO főtitkári tisztségére. A Financial Times szerint a holland kormányfő arra is ígéretet tett, hogyha kinevezik a katonai szövetség főtitkárává, akkor hivatali ideje alatt Magyarországnak joga lesz visszautasítani az Ukrajnát támogató, a szövetség tagállamainak területén kívül végrehajtott NATO tevékenységeket. A hivatalban lévő NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív lapnak adott interjúban azt mondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Csak növeli a feszültséget a főtitkár kijelentése, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő emellett hangot adott azon álláspontjának, miszerint az Ukrajnáról Svájcban megrendezett konferencia hatása elenyésző. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Magyar Péter európai parlamenti képviselő lesz a következő ciklusban. Az ellenzéki politikus a Tiszapárt honlapján szavaztatta meg a követőit arról, hogy felvegye a megszerzett mandátumát. A tervek szerint az Európai Néppárt frakciójának tagjai lesznek ők, így viszont kilép onnan a KDNP-s Hölvényi György. Tegnap óta termel az első kút a Berettyóújfalui gázmezőn, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. Az MVM csoport a tavaly év végén indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei térségben. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A korábbi tervekhez képest bővültek az otthonfelújítási lehetőségek és enyhültek a hitelfelvételi feltételek is. A kérelmeket a lakosok július 1-től nyújthatják be az MFB.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium közös közleménye szerint a futamidő 8-ról 12 évre emelkedett. Ezzel csökkent a havi törlesztő részlet, az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer lesz. Emellett a fűtéskorszerűsítés hőszivattyús rendszer telepítésével is megvalósítható, a nyílászárók pedig nem csak műanyagból, de fából is lehetnek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, legfeljebb kevés vátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, figyelmeztet a Hungaromet ZRT, amely elsőfokú citromsárga jelzést adott ki a hőség miatt az ország 1000 régiójára. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogszegélyben egy hallgatói kérdésre válaszol elsőként műsorunk állandó jogi szakértője, Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró a szülőtartásról, annak jogi szabályairól érdeklődik.
Amikor arról beszélünk, hogy mikor jogosult, vagy egyáltalán milyen eshetősége lehet a szülőtartásnak, akkor több szempontot kell figyelembe venni. Egyfelől kell azt vizsgálni, hogy maga az a szülő az jogosult-e a tartásra. Ennek a jogosultságnak előfeltétele, hogy tartásra szoruló állapotban legyen, és ez a tartásra szoruló élethelyzete, ez ne önhibából származzon. Tehát önhibán kívül kerül olyan helyzetbe, amely miatt önmagát nem képes eltartani. Ez egyik fő szempont, aminek a megléte előfeltétele annak, hogy beszélhessünk szülői tartás kérdéséről. Ezen túlmenően azt is vizsgálni kell, hogy van-e az illető szülőnek olyan hozzátartozója, és itt elsődlegesen házastársa vagy élettársa, aki tartásra kötelezhető. Hogyha nincsen neki olyan házastársa vagy élettársa, aki erre a tartásra, vagy netántán volt házastársa, aki erre kötelezhető volna, akkor vetődik fel annak a kérdése érdemben, hogy beszélhetünk-e a szülőtartásról. Ahhoz, hogy a szükséghelyzet, ami abból adódik, hogy önhibáján kívül kerül a szülő olyan helyzetbe, hogy önmagáról gondoskodni nem tud, ezen túlmenően kell, hogy legyen olyan gyermeke, aki viszont tartásra kötelezhető. Tartásra pedig akkor kötelezhető az illető személy, a gyermek, hogyha ő a szülő tartásáról egyébként gondoskodni képes, tehát tartásra képessége az megvan. Ez egyik nagyon fontos dolog. Ugyanakkor pedig nincsen olyan egyéb tartási kötelezettsége a szülő szembeni gyermeknek, aki kötelezhető személy volna, amely tartási kötelezettség megelőzi a szülő tartását. Ilyen lehet elsődlegesen is a gyermektartás, hogyha a szülő gyermekének fennálló tartási kötelezettsége van a saját gyermekével szemben, vagy netántán a saját házastársával szemben, ezek mind-mind megelőzik azt a helyzetet, amely során a gyermek kötelezhető volna a szülőtartásra. Tehát, hogyha nincsen sem a tartásban megelőző gyermektartási kötelezettség, amely lehet kiskorú tartása, de ugyanakkor lehet a tovább tanuló gyermektartása is, amelyet szintén a családjogi könyv, a PTK 4. könyve szabályozza, és nincsen házastársa felé fennálló olyan tartási kötelezettsége, amely már a további tartási képességét ellehetetleníteni, és ezen túlmenően az ő szülője sem méltatlan a tartásra, akkor beszélhetünk arról, hogy fönnállhat az a szituáció, amikor a szülő követelheti, hogy a gyermeke vele szemben tartási kötelezettségének tegyen eleget.
Bizonyos esetekben a szülő jogosult a tartásra. Ugyanakkor mit jelent a tartási képesség? Ez is egy fontos szempont.
Így van, tehát a tartási képesség az, hogy egyébként ez a szülővel szembeni fennálló tartás képesség, illetőleg tartási kötelezettség általában pénzbeni tartást jelent, azonban speciális esetben lehet ez fizikai közreműködés is. Tehát amikor a szülőnek gondozásra, ápolására van szüksége, akkor nem föltétlenül vagy nem csak pénzbeni tartásról beszélhetünk.
Mi történik akkor, ha a felek életében változás áll be?
Hogyha a felek életében változás áll be, és itt lényeges, hogy mind a szülő vonatkozásában, mind pedig a tartásra kötelezett gyermek vonatkozásában is beáll olyan változás, amely ezt a helyzetet érdemben megváltoztatja. Ilyen lehet például az, hogy mondjuk a szülőnek egy olyan betegsége megszűnik, meggyógyul, ami miatt mondjuk tartósan, de egyébként még fiatal korában, olyan értelemben fiatal korában, hogy még munkaképes korú a szülő, és megszűnik az a betegsége, amely mondjuk őt akadályozta a munkavégzésben, vagy amely eleve szükségesítette a tartást, vagy pedig, ha ez a tartási képesség a kötelezett gyermek vonatkozásában megszűnik, megváltozik, például születik neki gyermeke, vagy házastársa válik olyan helyzetbe, ami miatt a házastársával szemben vetődik fel a tartási kötelezettség, és válik ebben a relációban is tartásra kötelezetté, vagy pedig megrendül az anyagi helyzete, és emiatt válik olyan helyzetbe, vagy kerül olyan helyzetbe a tartásra kötelezett gyermek, amely okán már nem képes a tartásra, akkor mindkét oldalon felmerülhet tehát olyan változás, amely ezt a helyzetet érdemben megváltoztatja, hogyha a szülőnek a tartási jogosultsága megszűnik köteles ezt a bíróságon bejelenteni, hogyha a bíróság rendelte el ezt a tartást, illetőleg, hogyha ennek a bejelentés kötelezettségének nem tesz eleget, akkor ezt a gyermeke is, aki a tartásra kötelezett, ezt ő is megteheti. Ugyanakkor, hogyha pedig a gyermek vonatkozásában megszűnik a tartási képesség, például amelyen okokat az imént említettem, akkor a gyermek is jogosult bírósághoz fordulni annak érdekében, hogy az ő tartási kötelezettségét a bíróság megszüntesse. Nagyon lényeges szempont, tehát nagyon lényeges szempont, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogyha a szülő a gyermekével szemben a tartási kötelezettségének nem tett eleget, akkor utóbb a nagykorú és már tartásra képes gyermekét ő sem kötelezheti arra, hogy az ő irányában tartást tanúsítson, illetőleg tartást biztosítson.
A mai adástól kezdődően új témánk lesz, mégpedig a korlátolt dologi jog. Elsőként mit jelent a korlátolt dologi jog kifejezés?
Ahogyan arról már egy korábbi adásunkban beszéltünk, egy dolog feletti hatalom, azaz uralom terjedelme szempontjából megkülönböztethetjük a dologi jogot, mint teljes dologi jogot, és az összes dologi jogi fajtát, amelyek a tulajdonjoghoz képest, ahhoz viszonyítva korlátolt dologi jogok. Emlékeztetőként elmondom, a tulajdonjog a dolog feletti legteljesebb hatalom, amely magában foglalja a birtoklást, a használatot, a hasznok szedését, azaz gyümölcsesztetést, valamint a tulajdon felett való rendelkezési jogot. A tulajdonjog így magában foglal minden olyan jogosultságot, amely egyébként a korlátolt dologi jog tartalmát is alkothatja. A korlátolt dologi jogok más kifejezéssel önállósult részjogosítványok, idegen dologbeli jogok, és latinul lehet mondani jura in re aliena. A tulajdonjog korlátozásának legjelentősebb esetei, amikor dologi jogás szemben dologi joggal. A korlátolt dologi jog lényege, hogy a dolog egy időben a tulajdonos mellett más személy érdekeit is szolgálja. A korlátolt dologi jog jogosultja a tulajdonjog meghatározott részjogosultságait gyakorolja. A jogosultság dologi hatályú, tehát nem csak a tulajdonossal, hanem bármely harmadik személlyel szemben érvényesül.
Hogyan, miként csoportosíthatjuk a korlátolt dologi jogokat, és melyek azok?
A korlátolt dologi jogoknak két nagyobb kategóriáját, csoportját különböztethetjük meg attól függően, hogy a tulajdonjog mely részjogosítványának átengedését jelentik. Használati jogok és értékjogok között teszünk különbséget. A használati jogok a birtoklás és a használat vagy hasznosítás jogát biztosítják a jogtartalma szerint más jogosult, azaz nem a tulajdonos számára, amelyet a tulajdonos tűrni köteles. Ebbe a körbe tartozik a földhasználat, a haszonélvezet, a használati jog, a 2023-tól bevezetésre kerülő építményi jog, továbbá a szolgalom is. Az értékjogok pedig dologi fedezetet jelentenek valamely meghatározott követelés teljesítésére azzal, hogy a tulajdonos rendelkezés jogát korlátozva feljogosítják a jogosultat arra, hogy a dolog tulajdonjogát közvetlenül megszerezze, vagy annak értékesítését kikényszerítve, vagy elvégezze a dolog értékét saját követelésének kielégítésére használja fel. Ezeket a korlátolt dologi jogokat azért nevezik értékjognak, mert a dolog értéke az, amire a jogosult igényt tarthat, nem az állagára, illetőleg használatának vagy hasznosításának a jogára. Tehát ebben vetődik fel a két jogosultsági körnek a leglényegesebb eltérése, hogy az egyik bizonyos fajta használat és haszonszerzést biztosít a jogosultnak, míg a másik az pedig valamiféle követelésnek a kielégítését adja, rendszerint a dolog értékesítésével vagy vagyonátruházásával.
Foglalkozzunk a földhasználati joggal. Mit is jelent? Illetve hogyan jön létre a földhasználati jog?
A jogszabály akként rendelkezik, ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a szemét illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig, az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a földre földhasználati jog illeti meg. A földhasználat sajátos osztott tulajdon, amelynek jogpolitikai indoka az, hogy jogi megoldást adjon az idegen földre építkező, a földtulajdonos közötti kapcsolat esetében. A földhasználati jog ingatlan részek szerinti jogközösség a föld és az épület tulajdonosa között. Úgy azonban, hogy a földtulajdonos tulajdonjogára rátelepszik az épület tulajdonos földhasználati joga. Földhasználati jogról akkor beszélhetünk, ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a szemét illeti meg. Leggyakoribb példa erre, amikor a szülőtelkén egy leszármazó gyermek egyedül, avagy családjával együtt építkezik. Ebben az esetben az épület tulajdonosát az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a földre használati jog illeti meg. Ez elég gyakran előforduló eset, ugyanis nem föltétlenül van megfelelő pénzforrás egy családnak arra, hogy a fiatal párnak vagy a szülő a gyermekének magát egy telket is megvegyen, és hogyha kellően nagy a telek, és arra adott esetben két épület is felépíthető, akkor gyakori, főként vidéken vagy nagyobb telkek esetében, hogy ugyanarra telekre felhúznak egy második épületet is. És ekkor függetlenül attól, hogy adott esetben a földhivatalnál semmilyen jogosultság bejegyzésre nem kerül, ettől függetlenül mégis ez a jogosultság az építőt, a gyermeket meg fogja illetni.
Hogyan jön létre a földhasználati jog?
A földhasználati jog keletkezésének elengedhetetlen feltétele, hogy az adott földrészleten lévő épület önálló ingatlannak minősüljön. Létrejöhet a felek megállapodása, a bíróság határozata, vagy törvény alapján is. A föld tulajdonosa és az épület tulajdonosa között írásbeli szerződés alapján a földhasználati jogról megállapodhatnak az épület felhúzása, építkezés megkezdés előtt, vagy utána is. Fontos szabály miszerint, ha a földtulajdonos és az épület tulajdonosa az épület létesítésével és a föld használatával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket szerződésben szabályozták, e szerződés harmadik személlyel szemben csak akkor hatályos, ha azt az ingatlan nyilvántartásba beegyezték. A földhasználati jog az önálló ingatlanként nyilvántartott épület mindenkori tulajdonosát illeti meg, tehát járulékosan tapad az épület tulajdonához, amiből az is következik, hogy addig tart, ameddig az épület fizikailag fennáll, vagy önálló ingatlannak minősül. A földhasználati jogért, kivéve az ingyenes átengedést, ellenérték jár. A használatba vételi díjat, vagy a felek megállapodása tartalmazza, vagy a bíróság határozza meg. Ennek során figyelemmel kell lenni a helyben szokásos ingatlanárakra és a használati díjra, továbbá az adott földhasználat terjedelmére. A használatba vételi díj a föld használatba adásakor esedékes.
Melyek a földhasználati jog alapvető jellemzői?
A földhasználati jog alapján az épület tulajdonosa jogosult a földet használni, hasznait szedni, de köteles is viselni az azzal járó terheket. Ezen joga a rendes gazdálkodás szabályaihoz igazodik, az épület használatához és céljához szükséges mértékben történik. A földhasználati jog nem feltétlenül terjed ki az egész telekre, annak terjedelmét a felek szabadon állapíthatják meg. A termékek, termények, szaporulat elsajátítására, azokon való tulajdonszerzésre a földhasználó jogosult a PTK vonatkozó rendelkezései alapján. A földhasználati jog törvényen alapuló dologi jog, de annak terjedelmét a felek megállapodással rendezhetik. A megállapodás vízterhes is lehet, az előző kérdésnél szóba került, ellenérték azonban csak az alapítással egyidejűleg köthető ki. Hasonlóan a haszonélvezeti joghoz a földtulajdonos időszakonként visszatérő szolgáltatást nem köthet ki. A fentiekhez kapcsolódóan szintén a bírósági gyakorlatból ugyanakkor fontos tudni, hogy amennyiben a földhasználati jogot ingyenesen alapították, nem lehet azt utóbb visszterhessé tenni. A földhasználat nem személyhez kötött jogosultság, a használó az épülettel való rendelkezéssel együtt a föld használatát, birtokát másnak átengedheti. Ezért szólnak úgy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hogy a földhasználati jogot az épület mindenkori tulajdonosa javára kell bejegyezni. A földhasználati jog önálló átruházás tárgya nem lehet, tehát ekként forgalomképtelen. Magával a földrészlettel, illetve az épülettel azonban a tulajdonos szabadon rendelkezik. A tulajdonosok, értve ez alatt mind a telek, mind az épület tulajdonosát, rendelkezési jogokat önállóan gyakorolhatják, azonban elővásárlási jog illeti meg őket az épületre, illetőleg a földre. Gondoljunk csak bele abba, hogy van egy olyan sajátos élethelyzet, amikor a szülő megengedi a gyermekének, hogy oda építkezzen. Először azt mondja neki, hogy nem kérek érte egy forintot sem, drága fiam, használd. Erről felépíti a maga ingatlanát a saját maga pénzéből. Utóbb milyen méltatlan helyzet állna elő, ha joga volna a szülőnek azt mondani, na most már ezért pénzt kérek. Ugye, tehát egy rendkívül méltánytalan helyzetet eredményezhetne, és ezért nem lehet az ingyenes földhasználati jogot utóbb visszterhessé tenni. De nézzük meg a másik szempontot. A szülő azért engedi meg a gyermekének, hogy építkezzen, mert örül annak, hogyha a gyermeke a közelében marad. Ugyanakkor később a gyermek úgy gondolkodik, hogy most már van adott esetben megfelelő anyagi forrása ahhoz, hogy egy teljesen önálló épületet, egy teljesen önálló telekre húzzon fel. Vagy munkájából adódóan el kell költözködnie, olyan élethelyzete van, máshol talál munkát. Ebben az esetben viszont a szülőt elővásárlás illeti meg ezen jogügyletre. És pont azért, mert az adott esetben kedves az ő számára, hogy a telke másik felén a saját gyermeke éljen. De nem biztos, hogy kedves az is, ha bárki utána egy adásvételi szerződés okán oda költözne. Lehetséges, hogy egy olyan valaki költözne oda, akit idézőjelben a háta közepére sem kíván. Na most ezért biztosít a jog számára elővásárlási jogot, ami egy kedvezőbb megvásárlási élethelyzetet eredményez. Mit is jelent mindezt? Ez azt jelenti, hogy neki nem kell beszállnia abba egy kvázi licitálásba. Vagy, ha a gyermekével a jogviszonya, vagy egyszerűen a személyes viszonya megromlik, és adott esetben már csak kiszúrásból is, vagy bármilyen negatív eredmény elérése érdekében, a gyermeke nem neki akarná adni azt a felépített építményt, hanem adott esetben az apjának pont egy ellenségének tételezzük fel. Na itt van az elővásárlási jognak nagy jelentősége, hogy a szülő hátradőlhet, és azt mondhatja, na drága kisfiam, majd ha te találsz rá vevőt, akkor majd élek az elővásárlási jogommal. Vagy egyszerűen meg se kell neki mondani előre, hogy az elővásárlási jogával élni szeretne. De amikor a gyermek szerződne valamely harmadik személlyel, akkor jogosult azt mondani, hogy nem, stop, itt ennek az ingatlan résznek a tulajdonosa én leszek. Vállalom azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyet egyébként a szerződésben a felek egymással kikötöttek, és így a vevői pozícióba, mint elővásárló belépek.
Mit jelent a használat joga, mint korlátolt dologi jog?
A használat, mint korlátolt dologi jog alatt értjük, hogy a jogosult a más tulajdonában álló dolgot birtokolhatja, használhatja és szedheti a hasznát, de csak a saját és a vele együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben. Következő adásunkban majd fogjuk látni, hogy a haszonélvezeti joghoz képest a használati jog terjedelme jóval szűkebb. A használat személyes jellege abban áll, hogy csak a szerződésben meghatározott ideig, vagy jogosult haláláig állhat fenn, át nem ruházható, a jog gyakorlása másnak át nem engedhető. A polgári törvénykönyv a használati jog alapításának a lehetőségét nem korlátozza ingatlanra, de ingó dolog esetében jogintézmény nehezen értelmezhető, mindazonáltal nem kizárva annak a lehetőségét, hogy az ingatlanon fennálló használati jog a felek megállapodása alapján kiterjedjen annak tartozékaira is. A használati joga megilletheti jogi szemét is, ugyanakkor a jogi személy csak a létesítő okiratban feltüntetett célok megvalósításával összefüggésben használhatja a dolgot, az attól eltérő vagy azt meghaladó használati jog ellenes. A használati jog keletkezhet jogszabály, vagy a felek megállapodása, továbbá bíró ítélet alapján a közös tulajdon megszüntetése során. Az ügyleti alapításnak formai kötöttsége nincsen. A felek szóban és írásban is megállapodhatnak. A bíróság gyakorlat szerint használat esetén a tulajdon és az ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez szükséges írásbeli nyilatkozatát a bíróság ítélete csak akkor pótolhatja, ha bizonyított, hogy a felek a használati jog alapításában és annak az ingatlan nyilvántartási bejegyzésében megállapodtak. A használati jogot alapító ügylet lehet ingyenes és vízterhes is, de díj csak egy alkalommal az alapításkor köthető ki, a jog fennállása alatt időszakonkénti díj nem követelhető. A használati joga tulajdoni hányadon nem alapítható.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az egyházi rendről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. A mai alkalommal először az egyházi rend szentségének teljességéről, a püspök szentelésről beszélünk. A katolikus egyház katekizmusának 1555-ös pontjában így szól, idézve a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstitúciójának 20. pontját, az egyházban az első időktől gyakorolt különféle szolgálatok között a hagyomány tanúsága szerint az első helyen áll azoké, akik püspökként a kezdettől folyamatos utódlás által az apostoli magvetés folytatói. Így folytatja a katekizmus, azért, hogy a nemes küldetésüket méltó módon betölthessék, e nagy hivataluk betöltéséhez az apostolok Krisztustól a leszálló lélek különleges kiáradását nyerték el, ők maguk pedig kézrátétellel adták tovább munkatársaiknak azt a lelki adományt, amely a püspök szentelésben jutott el mi hozzánk. Szintén a II. Vatikáni zsinatot idézi a katekizmus. És ezek után már a következő pontban, az 1557-es pontban jelzi is, a II. Vatikáni zsinat tanítja, hogy a püspök szentelés az egyházi rend teljességét adja, melyet mind az egyház liturgikus szokása, mind az egyház atyák szava főpapságnak, a szent szolgálat teljességének szumájának nevez. A püspök szentelés a megszentelés hivatalával magával hozza a tanítás és a kormányzás hivatalát is. Nyilvánvaló, hogy a kézrátétel és a szentelés szavai úgy adják át a Szentlélek kegyelmét, és úgy vésik be a szentségi karaktert, hogy a püspökök kiemelkedő és szemmel látható módon magának Krisztusnak a tanítói, pásztori és főpapi hivatalában részesednek, és az ő személyében cselekednek. Lumen Gentium konstitúció 21. pontja. Így tehát a püspökök a nekik adott Szentlélek által a hit igaz és hiteles tanítói, igaz és hiteles főpapok és pásztorok lettek. A püspöki testület tagjává, írja a II. Vatikáni zsinat, a szentségi felszentelés, valamint a kollégium fejével és tagjaival való hierarchikus közösség által válik valaki. Miről is van itt szó? A kollégium feje a mindenkori római pápa. A kollégium tagjai minden püspök, akit érvényesen szenteltek föl az egyházban. Így folytatja a katekizmus, a püspöki rend kollegiális jellege és természete többek közt abban az ősi egyházi szokásban is megmutatkozik, hogy az új püspök fölszentelését több püspök végzi. Így folytatja, a püspök törvényes fölszenteléséhez ma Róma püspökének különleges intézkedése szükséges, mert az egyházban, a részegyházak közösségének ő a legfőbb látható köteléke és szabadságuk biztosítéka. Lefordítva ezt köznyelvünkre, azt jelenti, hogy senki sem lehet püspök Róma püspökének hozzájárulása nélkül. És a mai szolgálati szabályok szerint három püspök szentelhet egy felszentelendő püspököt. Van egy főcelebráns, egy főszentelő, de van mellette másik két szentelő püspök is. Mire szól ez a szentelés? 1560. pontja a katekizmusnak. Minden püspök Krisztus helyetteseként a rábízott részegyház fölött birtokolja a pásztori hivatalt. Ugyanakkor terheli őt az összes részegyházról való gondoskodás, melyet valamennyi püspök testvérével kollegiálisan kell viselnie. Jól lehet, minden püspök a nyáj csak rábízott részének szent pásztora, minden törvényes apostol utód isteni intézkedés és parancs alapján a többi püspökkel együtt letéteményese az egyház apostoli feladatának, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció 41. pontja a II. Vatikáni zsinatból. De ugyanerről beszél a Lumen Gentium konstitúciónak a 26. pontja is. Mit is jelent ez? A püspök a saját területén birtokolja az összes apostoli küldetést, feladatot, ahogyan már előzőleg beszéltünk erről, hogy pásztori kormányzói hatalma van a püspöknek. A rész utolsó pontjában, az 1561-es pontban ezt írja a katekizmus. Az eddig mondottakból érthető, miért van sajátos jelentősége a püspök által celebrált eukarisztiának, mint az oltár körül annak vezetése alatt összegyűlt egyház kifejezésének, aki láthatóan jeleníti meg Krisztust, a jó pásztort és az egyház fejét. Érdemes egy kicsit a Lyukádból is idézni a katolikus ember és a püspök kapcsolatáról. 253-as pont. A katolikus keresztény elkötelezettnek érzi magát püspöke iránt, számára a püspök egyúttal Krisztus helyettese is. Ezen kívül a püspök papjaival és diákonusaival, mint fölszentelt segítő társaival, a pásztori hatalmat gyakorló püspök a helyi egyháznak, püspökségnek, egyházmegyének látható elve és alapja. Kedves rádió hallgatók, azt hiszem egyértelmű, hogy a püspök az egyházmegye pásztora, főpásztora, kormányzója, végrehajtó hatalma, egyben az egész egyházat képviseli az egyházmegyéjében. Majd még szeretnénk egy kicsit visszatérni a főpásztor, és majd a többi egyházi rend tagjának a szerepére. A következő pontokban a papok a püspök munkatársainak fölszenteléséről szól. 1562-es pont. Krisztus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, apostolai által saját fölszenteltségének és küldetésének részeseivé tette utódaikat, a püspököket, akik szolgálatuk hivatalát az egyházban különböző fokokban egyes személyeknek átadták. Megint csak a Lumen Gentiumot idézi a katekizmus a 28-as pontját. A püspökök szolgálati feladata alárendelt fokon átszáll a papokra, hogy a papi rendbe kerülve a Krisztustól kapott apostoli küldetés teljesítésére a püspöki rend munkatársai legyenek. Nem más tehát a pap, mint a püspöknek a munkatársa. Őt képviseli, s rajta keresztül Krisztust az egyházban, az egyházközségekben, azokban, ahová a főpásztora küldi. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd az elmélkedésünket az egyházi rendről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal